Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Buka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó miniszter, jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Szijjártó Péter külügyminiszter abban a székben pénteken azt mondta, hogy az Európai Uniós 26 tagállam által Ukrajna további támogatásáról elfogadott szöveg igazából Magyarországra semmilyen kötelezettséget nem ró. Akkor mire való egy ilyen szöveg az Unióban?
Nem világos számomra sem. Ugye az Európai Tanács következtetéseinek az a lényege, hogy az állam és kormányfők egyhangú döntését tükrözi. Ezáltal adnak egy olyan politikai iránymutatást, egy olyan politikai elkötelezettséget, ami irányt szab az Európai Uniós intézmények működésének. Ugye volt már arra példa, hogy bizonyos kérdésekben az Európai Tanácsnak nem sikerült egyhangúságot elérnie. Általában ilyenkor semmilyen szöveget nem fogadnak el. Néha előfordul az, hogy azok a tagállamok, akik valamilyen területen egyetértenek, egy külön nyilatkozatot kiadnak. Itt is ez történt. Az Európai Tanácsi következtetések Ukrajnával kapcsolatban csak annyit tartalmaznak, hogy az állam és kormányfők megvitatták az ukrajnai helyzetet. Emellett van egy szöveg, ami mögött 26 tagállamnak az egyetértése, bizonyos szintű támogatása húzódik meg.
Erős támogatása, ezzel kezdődik a szöveg, hogy erősen támogatják.
A szövegben valóban az szerepel, hogy erős támogatás, de az Európai Tanácson lefolytatott viták azt mutatták, hogy azt nem lehet mondani, hogy a 26 tagállam teljesen közös platformon van a tekintetben, hogy az Európai Uniónak Ukrajnával kapcsolatban milyen politikát kellene követnie. Innentől kezdve én nem látom értelmét ilyen külön szövegek elfogadásának, annál is inkább, mert hogy az Európai Uniós intézmények számára nem az Európai Tanács, mint intézmény álláspontját rögzítik.
De akkor ebből a szövegből milyen cselekvésnek kell következnie, ha egyáltalán kell?
Az én megítélésem szerint magából a szövegből semmilyen cselekvés nem következik az európai intézmények számára. Azt nem tartom elképzelhetetlennek, hogy bizonyos európai intézmények, például a bizottság, vagy például a főképviselő erre a szövegre hivatkozva bizonyos kezdeményezésekkel fog élni, amit megítélésem szerint egyébként is megtettek volna, hogyha ez a szöveg nincsen. Azt fogják mondani, hogy a tagállamok egy jelentős része támogat valamilyen javaslatot, kezdeményezést, és akkor majd ilyeneket fogunk látni például Ukrajna támogatásával kapcsolatban.
De az számít, hogy az a jelentős rész az 27-ből 26? António Costa azt mondta, hogy ez nem megosztottság, hanem ez elszigetelődés. Mármint, hogy Magyarország elszigetelődött.
Ez az elszigetelődés kérdés, ez egy érdekes politikai dilemma, hogy ki mitől szigetelődik el. Ugye a mi értelmezésünkben a Trump adminisztráció belépésével és az amerikai békekezdeményezések megjelenésével egy teljesen új globális kontextusról beszélünk politikai értelemben. Itt arról van szó, hogy az Európai Unió, és én ezt a szöveget, ezt a 26-os szöveget, egyébként ez egy viszonylag hosszú szöveg, 3 oldal, 13 pont, tehát nagyon bonyolultan mond el két egyszerű dolgot. Az egyik egyszerű dolog az, hogy bár sokat beszélünk békéről, de ennek a szövegnek a támogatói úgy gondolják, hogy a béke ideje még igazából nem jött el, és Ukrajnának folytatnia kell a háborút, az európai tagállamok ebbe az irányba tolják Ukrajnát. Ez a szövegnek az egyik értelme. A másik értelme pedig az, hogy bár azt mondja a szöveg, hogy mindenféle békekezdeményezést támogatunk, de a szöveg az azt mondja, hogy de Trump elnök békekezdeményezését nem, mert a szöveg támogatói szerint ez a békekezdeményezés nem az európaiak által osztott alapelveken alapul, ezt nem így kellene csinálni, nem ilyen eszközökkel, talán nem most, nem ezeknek a szereplőnek a bevonásával és így tovább, de alapvetően a Trump-féle békekezdeményezéssel szembe helyezkedik, és igazából Ukrajnát akarja biztosítani arról, hogyha Ukrajna maga is szembe helyezkedik a Trump-féle békekezdeményezéssel, akkor az európai országok és az Európai Unió támogatását tudhatja maga mögött. Hát ez szerintem valójában az Európai Uniónak az elszigetelődése, mert az összes meghatározó nemzetközi szereplővel ellentétes álláspontot foglal el, és azt gondolja, hogy ezt az álláspontot kell fönntartani a jövőben is, függetlenül az amerikai pozíció megváltozásától. Tehát ha elszigetelődésről lehet beszélni, akkor valójában erről az elszigetelődésről beszélhetünk.
Az előzetes hírek szerint Szlovákia is vétózni óhajtott. A szövegben az egyetlen, az utolsó pont foglalkozik azzal, egy meglehetősen gyenge mondattal, hogy Ukrajnának majd felül kell vizsgálni a gáztranzit kérdését, de szlovákok nem vétóztak. Ennyi elég volt nekik, vagy valami más magyarázat lehet mögötte?
Itt nekem nagyon óvatosan kell fogalmaznom, én ugye a magyar kormány Európai Uniós ügyekért felelős miniszter vagyok, és én nem tudom azt megítélni, hogy a szlovákok számára ez a politikai garancia valójában mit jelent, ők ezt a garanciát keresték, esetleg ennél többet, ez számukra elég jó, ezt ők tudják megítélni. Én azt tudom mondani, hogy a bizottsággal szemben nekünk is van egy függőben lévő ügyünk. Ugye még a januári külügyek tanácsán a bizottság és a főképviselő elfogadtak egy nyilatkozatot, ez egy 4 pontos nyilatkozat, és ennek a 4 pontos nyilatkozatnak az egyik pontja azt tartalmazta, hogy a bizottság garanciákat fog kérni Ukrajnától a területén a gáztranzit folytatásához, ami Magyarország számára is ellátásbiztonsági kérdés, mert a regionális gázpiac egyensúlyát szolgálja. Most e tekintetben a bizottság a mai napig nem hívott össze egyetlen egy egyeztetés sem Ukrajna, Magyarország és a bizottság képviselőnek a részvételével, és egyetlen egy garanciát sem kaptunk Ukrajnától arra, hogy a gáztranzit Ukrajna területén folytatódhat. Most az a kérdés, hogy ezt a helyzetet az Európai Tanács konklúzióiban elhelyezett egy mondattal, ami egyébként a gáztranzit helyreállítását kifejezetten nem tartalmazza, csak azt, hogy ezzel kapcsolatban egyeztetések lesznek, és ezekben az egyeztetésekben a Szlovákia érdekeit is figyelembe fogják venni, de a gáztranzit helyreállítás, ez az, hogy helyreállítás, ez nem szerepel a szövegben, hogy ez Szlovákia számára elegendő politikai biztosíték, ezt csak ők tudják megítélni. Ennek.
Lesz-e a legutóbbi uniós csúcsnak Ukrajna ügyében valamilyen fordulója, további folytatással felvetődött, hogy újabb szankciók kiterjesztésénél megint lesznek személyi javaslatok, és ez megint ad pozíciót az európai többség álláspontját vitató országoknak, így Magyarországnak is.
2022. februárja óta minden európai tanácsülésen szerepel Ukrajna témája. Hát én azt kizártnak tartom, hogy a következő európai tanácson, ami egyébként március 20-án esedékes, tehát gyakorlatilag két héten belül egy újabb európai tanács vehetnek részt az állam és kormányfők. Valószínűleg Ukrajna kérdése továbbra is napirenden lesz, és maga ez a 26-os nyilatkozat is úgy fogalmaz, hogy az állam és kormányfők vissza fognak térni erre a kérdésre. Tehát úgy gondolom, hogy ezek a kezdeményezések ezek folyamatosan napirenden lesznek. Én ebből a 26-os nyilatkozatból azt látom, hogy az a fajta fordulat, aminek le kellene követnie a globális politikai helyzetnek a változásait, ez a fordulat az Európai Unióban még nem történt meg. Bízom benne, hogy minél többször beszélünk erről a kérdésről, annál közelebb jutunk ehhez a fordulathoz.
Az Európai Unión kívül is vannak események. A britek egy 100 éves megállapodást kötöttek Ukrajnával. Ez egy biztonsági megállapodás? Valamilyen garanciákat tartalmaz az önismerete szerint?
Próbálom ezt az egész kezdeményezést valamilyen rendszerben elhelyezni. Ez nagyon nehéz. Ugye akkor, amikor az orosz-ukrán háború 2022. februárjában kitört, már akkor megjelent a kezdeményezés Macron elnök úrtól, hogy egy új európai biztonsági architektúrát kellene létrehozni, és ennek a biztonsági architektúrának lett volna az eszköze az Európai Politikai Közösség, aminek novemberben Magyarországon volt az 5. csúcs találkozója. Ugye ez az Európai Politikai Közösség, ez nagyon hasznos platform volt bizonyos eszmecserék lefolytatására, de valójában ez nem egy biztonságpolitikai szervezet, különösen nem védelmi szövetség. Tehát azt a fajta célt, amit Macron elnök úr látni szeretett volna, jelenleg az Európai Politikai Közösség nem tölti be. Ugye adná magát, hogy mindazok az államok, akik egymással úgy érzik, hogy érték és érdek közösségben vannak, megfontolhatják, hogy egymásnak biztonságpolitikai garanciákat adnak-e. Ilyen például a NATO. A NATO az az Európai Uniós tagállamok jelentős részét lefedi, de nem az összeset, és EU-n kívül is vannak NATO tagállamok. Ugyanakkor Ukrajna a jelenlegi körülmények között, és talán belátható időn belül sem lesz a NATO-nak a tagja, ez elég nyilvánvaló. Vannak olyan tagállamok Európában, akik úgy gondolják, hogy az európai biztonsági architektúra csak úgy működőképes, hogyha annak valamilyen módon Ukrajna is közvetlenül tagja. Márpedig ez jelen állás szerint csak úgy lehetséges, hogyha Ukrajnának, vagy Ukrajna bevonásával valamilyen kölcsönös biztonsági garanciákat adnak egymásnak, ami biztonsági garanciák az én ismereteim szerint egyelőre azon a szinten mozognak, hogy az ukrán hadipar fejlesztésében együttműködnek, az ukrán hadsereg számára bizonyos katonai támogatást nyújtanak, bizonyos katonai szolgáltatásokat elérhetővé tesznek számukra, és így tovább. Tehát ez nem egy védésdat szövetség, nem a NATO 5. cikk szerinti biztonsági garanciákat tartalmaz, hanem olyasféle garanciákat, mint amiket például az Egyesült Államok Izraelnek ad, hogy olyan helyzetbe hozza egy támadás esetén, hogy képes legyen saját maga megvédésére.
Jó, de a britek képesek Ukrajnát olyan helyzetbe hozni, amely éppen háborúban áll, hogy képes legyen önmaga megvédésére? Hát azért messze vannak.
Én kizárt dolognak tartom, hogy a britek erre önállóan képesek legyenek, de tovább megyek ennél, ugye az Ukrajnával kapcsolatos 26-os nyilatkozatban az alapvető paradoxon az, hogy a most már lassan 3,5 éve zajló fegyveres konfliktusban az Egyesült Államok direkt elkötelezettsége és katonai támogatása jelenlétében sem sikerült Ukrajnának a hadszíntéren győzelmet elérnie.
Viszont az oroszoknak sem.
Az oroszoknak sem. De miből gondoljuk, hogy ez a helyzet az Egyesült Államok közvetlen részvétele nélkül is fenntartható lesz. És itt nem csak arról beszélek, hogy Nagy-Britannia egyedül, vagy Franciaország egyedül, hanem mindenki Európában az Egyesült Államok katonai szerepvállalás részvétele nélkül valamennyi erőforrást összetéve vajon alkalmas lesz-e arra, hogy a jelenlegi helyzetet egyáltalán fenntartsa. Nekem ezzel kapcsolatban nagyon komoly dilemmáim vannak, és szerintem nem tisztességes az ukránokkal szemben, de magunkkal szemben sem, hogyha ilyen illúziókban ringatjuk magunkat.
Akkor hogy illeszti be az egyébként is bonyolult helyzetbe azt a tényt, hogy Emmanuel Macron arról próbál tárgyalni, vagy tárgyal is, hogy a francia atomütőerő védő ernyőjét más európai országokra is kiterjessze, és a britek is atomhatalom?
Itt én megint óvatosan fogalmaznék, ugyanis a francia nukleáris védőernyő, az ugye a francia szuverenitás legbelső magját képezi. Ez a franciáknak nem egyszerűen nemzeti büszkeség, hanem a francia szuverenitás legvégső garanciája, ami kizárólag francia technológián alapul, kizárólag francia ellenőrzés alatt áll, és a nap végén a francia köztársaság elnök az, amelyik a döntést meghozza ennek a nukleáris véderőnek az alkalmazásáról.
Nem kell alkalmazkodnia senki máshoz.
Így igaz. Most, ha jól értem, egy nukleáris védőernyőnek a lényege egyfajta stratégiai bizonytalanság, ambiguitás, ami azt jelenti, hogy ez a védőernyő ez akkor megfelelő elrettentő erő, hogyha alkalmazásának a pontos kereteit senki sem tudja vonalzóval és körzővel megszerkeszteni, hanem van egy olyan szürke zóna, hogy kellően hiteles az a félelem, hogy a franciák ezt esetleg bevetik, ugyanakkor nem lehet ezt teljes bizonyossággal megmondani azért, hogy a franciák ne kerüljenek abba a helyzetbe, hogy adott esetben a nem alkalmazás a teljes nukleáris elrettentő doktrinának az összeomlását eredményezi. Ezt kell valahogy menedzselni.
De magyarán komolyan vegyék őket, erre megy a játék.
Igen. És úgy gondolom, hogy az a francia fölvetés, ami Macron elnöknek a múlt heti televíziós beszédében elhangzott, hogy vizsgálják azt, hogy ezt ki lehet-e terjeszteni másokra. Szerintem ez a jelenlegi francia nukleáris doktrinában nem eredményez változást, mert a francia köztársasági elnöknek jelen körülmények között is lehetősége van arra, hogy mérlegelje, hogy a francia nukleáris védelmének az alkalmazása adott esetben mikor szolgálja Franciaország stratégiai érdekeit. Erről Franciaországban zajlik egy nagyon erős belpolitikai vita, hogy ezeket a vonalakat hol lehet meghúzni. Az ellenzék ezt a vonalat nyilván szűkebbre húzná, Macronnak pedig az az érdeke, hogy az európai politikai ambícióit nézem, hogy itt legyen egyfajta értelmezési bizonytalanság és szürke zóna, de nem gondolnám, hogy ez az európai biztonságpolitika tekintetében új fejezetet nyitna. De
miből áll ma az Európai Unió biztonsági szerkezete? Hogy néz ki egyáltalán?
Azt mondanám, hogy ez az egymillió dolláros kérdés. Ugye az Európai Unió, illetve a honvédelem, biztonságpolitika viszonya az legalábbis rendezetlen. Ugye az Európai Unió tartalmaz egy szolidaritási klauzulát, ami lényegesen gyengébb, mint a NATO 5. cikkes kötelezettség.
Nem kell segítségére menni
a megtámadottnak. Nem köteles, tehát nincs ilyen kötelezettség. Nyilván van egy ilyen vállalás, hogy mindent megtesznek, és a adott esetben van egy szolidaritása az Európai Unió más tagállamaival, de ez nem jelent olyan védelmi kötelezettséget, mint a NATO 5-ös cikke esetében. De tovább megyek, az Európai Unió a költségvetési szabályok alapján kifejezetten védelmi kiadásokat nem is finanszírozhat. Ami azt jelenti, hogy abban az esetben, hogyha az Európai Unió költségvetéséből védelmi célú kiadásokat is akarnak eszközölni, akkor ez csak áttételesen lehet, alapvetően az európai védelmi ipar fejlesztésére hivatkozva lehet olyan projekteket finanszírozni, amik valamikor majd védelmi megrendelésekben fognak testet ölteni. A közös kül- és biztonságpolitika tekintetében pedig van egy nagyon érdekes viszony, az európai biztonság és védelem politika, illetve a NATO együttműködés és a semleges tagállamok kapcsolatában. Itt ugye arról van szó, hogy az Európai Unió maga is bizonyos képességeket kialakít, de ezek a képességek alapvetően válságkezelési képességek, tehát nem a szószoros értelmébe vett védelmi képességek az Európai Unió területét ért támadások esetére. Válságkezelési képességeket alakított ki harmadik országok területén, amik ad hoc, rövid ideig tartó részvételt tesznek lehetővé, de alapvetően tagállamok által rendelkezésre bocsátott eszközök felhasználásával, ahol az egyes költségeket továbbra is a részvevő tagállamok és nem az Európai Unió fedezi. Most abba az irányba megy az európai védelempolitikának az átalakulása, hogy a NATO képesség célok megvalósítása érdekében bizonyos projekteket kijelölünk, amelyek tagállami szinten nem valósíthatók meg, és ezeket megpróbáljuk Európai Unió szinten finanszírozni vagy megvalósítani. Az Európai Tanács egyébként konszenzussal elfogadott következtetés része, ami az európai védelmipar megerősítéséről szól, az körülbelül ebbe az irányba mutat.
És az Európai Tanács következtetései alapján ki fog fölvenni, és honnan pénzt arra, hogy mindennek a financiális hátterét megteremtse? 4-5 millió euróba kerül egy darab harceszköz.
Itt óriási összegekről beszélünk, és ahhoz, hogy európai védelmipari beruházások megvalósuljanak, ahhoz ezeket az összegeket évtizedes távlatokban kell biztosítani, egyébként ezek a védelmipari beruházások nem fognak megvalósulni. De a kérdés, ezt nagyon jól mondta, továbbra is az, hogy honnan lesz erre pénz, mert ugye most nincs. Tehát abból indulunk ki, hogy most nincs. De honnan lesz? Most az Európai Tanács következtetései három irányt vázolnak föl. Az első irány az az, hogy tegyük lehetővé azt, hogy a tagállamok maguk többet költsenek védelemre. Ennek vannak tagállami költségvetési korlátai, de vannak uniós költségvetési korlátai is. Például a Stabilitási és Növekedési Paktum, ami 3%-ban maximálja a tagállamok költségvetési hiányát, ami azt jelenti, hogyha most hirtelen a GDP 1,5%-áról valaki 2-2,5-3%-ra akarja növelni a védelmi kiadásokat, ezt nagyon nehéz úgy megvalósítani, hogy a költségvetési deficit ne emelkedjen, ezt viszont jelenleg az uniós szabályok is kizárják. Ezért született egy olyan döntés az Európai Tanácson, hogy az állam és kormányfők felkérik a bizottságot arra, hogy vizsgálja meg, hogy milyen rugalmasságok vannak a rendszerben. Ezt ugye a nemzeti kimentési klauzulaként határozza meg a Stabilitási és Növekedési Paktum, amire azt mondja a bizottság, hogy kivételes helyzetekben bizonyos speciális kiadásokat ebbe a 3%-os limitbe nem számítok bele. És vannak tagállamok, köztük Magyarország, de most már Németország is ilyen, amelyik azt mondja, hogy ennél azért többre van szükség. Ugye ez nem valami kivételes helyzet, ami néhány év múlva véget ér. Itt ugye 10-15-20 éves távlatú fejlesztésekről beszélünk, ami fejlesztésekhez megfelelő költségvetési és jogi környezet szükséges. Ezért a Stabilitási és Növekedési Paktumot módosítani kell azért, hogy ezek a kiadások egyáltalán ne számítsanak benne a 3%-os limitbe. Ne ideiglenesen, ne a bizottság diszkrecionális döntésétől függően, hanem általános jelleggel ez történjen meg. Ez nehéz dolog, a Stabilitási és Növekedési Paktumnak a reformja az nemrég zárult le. Vannak olyan tagállamok, amelyek ezt ellenzik, vannak olyan tagállamok, amik ezt támogatják. Ez a tagállami költségvetési láb.
Jó, de az uniónak van bármilyen költségvetési lába, közös hitelfelvétel? A hajlandóak együtt közösen vesznek fel hitelt, akik nem akarják, annak meg nem kell beszállni a finanszírozásba?
Vagy hogy? Ez a bizottság javaslatának a második lába, amivel kapcsolatban a magyar álláspont az meglehetősen tartózkodó. Ugye a szöveg az úgy fogalmaz, hogy az Európai Tanács tudomásul veszi azt, hogy a bizottság fog közös hitelfelvételre javaslatot tenni. Az eredeti javaslat az úgy szólt, hogy az Európai Tanács üdvözli azt, hogy a bizottság ilyen javaslatot tesz. Magyar kérésre az üdvözli szót, azt tudomásul veszükre módosítottuk.
Mert hogy egyen lejjebb ilelkesedést.
Ez nem is, ezt mondanám azt, hogy érzelmileg nem viszonyulunk ez a javaslathoz, hanem tudomásul veszük, hogy egy ilyen fog érkezni. Ugye a bizottságnak az elképzelése, hogy a korábbi Next Gen EU vagy a SURE hitelkonstrukciókhoz hasonlóan az Európai Unió maga venne fel a pénzpiacokon jelen állás szerint 150 milliárd eurónyi hitelt. Ezt a hitelt pedig tovább folyósítaná a tagállamoknak vagy tagállami konzorciumoknak védelmi jellegű beruházásokra és beszerzésekre. A hitelt és a kamatait a tagállamoknak vissza kell fizetni, tehát az Európai Unió ezt nem támogatásként folyósítja, hanem hitelként, és a hitel kamatokat sem vállalja át a tagállamoktól. Az Európai Unió költségvetésének az úgynevezett headroom része, ami a ténylegesen lehívott és potenciálisan lehívható tagállami befizetések közötti mező, szolgál garanciaként arra a nem várt esetre, hogyha a tagállamok ezt a hitelt nem tudnák visszafizetni, tehát fizetésképtelenné válnának. Ez egy újabb uniós hitelfelvétel, amivel szemben nekünk egyébként elvi fenntartásaink vannak, függetlenül attól, hogy az európai védelmi politika erősítését azt mi támogatandónak tartjuk, de az eddigi kedvezőtlen tapasztalataink azok rendkívüli óvatosságra intenek tekintetben, hogy finoman fogalmazzak.
Én, mint uniós állampolgár, a végén meg fogom érezni ennek a hitelfelvételnek a költségét, mondjuk valamilyen állami szolgáltatás színvonalának esésével? Mert a pénz nem végtelen.
Ugye ez ennél sokkal átételesebben fog érvényesülni, de mindenképpen lesznek hatásai. Ugye elvileg, ha a tagállamok ezt a hitelt felveszik, nyilván vissza kell fizetni, ennek vannak kamatterhei, ezek általában rendkívül hosszú lejáratú hitelek. A tagállamok többsége, egész pontosan 27 tagállamból 20, ehhez az uniós hitelhez kedvezőbb hitelfeltételekkel tud hozzájutni, mint hogyha a pénzpiacon maga venne föl hitelt, mert az Európai Uniónak az adós besorolása az kedvezőbb, mint a 27 tagállamból 20 tagállamnak az adós besorolása. De tény, hogy ez több kötöttséggel is jár, mert hogy az Európai Unió felé kell elszámolni azzal, hogy a hitelt a tagállam megfelelően használta föl, és itt az uniós szabályozások útvesztőiben azért elég könnyű elveszni. De ugye itt arról van szó, hogy a pénzpiacon megjelenik újra az Európai Unió, egy szabad szemmel is jól látható összeget vesz föl, 150 milliárd euróról van szó, és ráadásul ezt akkor teszi, amikor egyébként is sorra megjelennek a tagállamok a hitelpiacon, védelmi jellegű beruházásokat finanszírozandó hitelfelvétellel. Tehát elképzelte, hogy a nemzetközi pénzpiacok azok felszáradnak, mert hogy az Európai Unió és a vele egyidejűleg megjelenő tagállamok ezeket az összegeket felszívják, és ezért a tagállamok, akik egyébként is nehezen vagy kedvezőtlenebb feltétellel jutottak hitelekhez, azok még kedvezőtlenebb feltételekkel, még nehezebben fognak egyéb célú hitelekhez jutni, ami áttételesen a tagállami finanszírozásnak a megdrágulását fogja eredményezni, és ez adósságszolgálatként a tagállami költségvetésekben meg fog jelenni.
De sokan akarunk szamócát venni, akkor drágább lesz egyre a szamóca ára.
És egyre drágább lesz. És ráadásul lesz egy olyan vevő, aki eddig a szamóca piacon nem így jelent meg, például Németország, ahol, ha jól értem, az adósságfék elengedésével és két hatalmas pénzeszköz létrehozásával, egyik pont a védelmi kiadásokra, a másik pedig az infrastruktúrális beruházásokra fog megjelenni Németország, ami már most a német államkötvények hozamait felnyomta, az összes többi tagállam kötvény hozamait pedig még ennél is jelentősebben fel fogja tornászni úgy, hogy az Európai Unió még meg sem jelent ezen a piacon hitelfelvevőként.
A német kormány viselkedését már most fixre veszik, hát még meg se alakultak.
Én azt látom, hogy tehát Németországban semmit sem lehet biztosra venni, ez az utóbbi néhány év tapasztalata. Ugye a német belpolitikai élet az számos kis színest és fordulatot tartogat az ember számára, amit azelőtt alapvetően a mediterrán térség, illetve Latin-Amerika országaiban szokásos politikai élet fejleményeihez lehet hasonlítani.
Színes és turbulens.
De sokkal színesebb, izgalmasabb lett, tehát érdemes követni, mert izgalmas is, nem csak fontos. De ugye úgy tűnik, hogy a két nagy párt, a kereszténydemokraták és a szociáldemokraták között egyetértés van abban, hogy az adósságfékhez hozzá kell nyúlni, és nem csak a szövetségi, hanem a landok, a tartományok adósság szabályait is meg kell változtatni, és konszenzus van abban is, hogy ezt a két alapot létre kell hozni. Most én azt látom, hogy mindenféle alkotmányjogi ügyeskedéssel próbálják ezt még a hivatalban lévő Bundestag és Bundesrat alatt végigvinni. Ez vagy sikerül, vagy nem, de ez úgy látom, hogy ez a politikai szándék ez rendkívül erős. És ez az erős politikai szándék, ez előbb-utóbb utat fog törni magának, mind a politika, mind az alkotmányosság útvesztőjében, tehát én arra számítok, hogy ez meg fog történni, valamikor ez be fog következni.
A 26-ok nyilatkozata valahogy úgy fogalmaz, hogy a 26-ok fogják támogatni Ukrajna Európai Uniós csatlakozásához szükséges reformok támogatását és fejlesztését. Milyen érdek fűződik Ukrajna Uniós csatlakozása mögött?
Erről nagyon sokat lehet olvasni, nagyon sok európai agytrözt és szervezet foglalkozik azzal, hogy milyen jó lenne az Európai Uniónak, hogyha Ukrajna is tag lenne. És ezek a megfontolások abból indulnak ki, én itt egy nagyon érdekes abszurd jelenségre vagyok figyelmes, hogy igazából mindent a feje tetejére állítok, és akkor meg tudom magyarázni, hogy Ukrajnának miért lenne jó, vagy Európai Uniónak miért lenne jó, ha Ukrajna is tagja lenne. Ugye az első állítás az, hogy ez nem az én állításom még egyszer, ez ezeknek az agytrösztöknek és szervezetnek az állítása, hogy Ukrajna jelenleg is Európát védi az orosz agressziótól, És mivel, hogy Ukrajnának a küzdelme Oroszországgal Európa érdekében áll, ezért Ukrajna Európa Uniós tagsága, ami Ukrajnát megerősíti, szintén az Európai Unió érdekében áll. Most ezt akkor fordítsuk le magyarra, hogy az abszurditása az állításnak nyilvánvaló legyen. Ugye azt mondják, hogy egy olyan országnak a felvétele az Európai Unióban, amelyik maga jelenleg hadban áll egy szomszédos atomhatalommal, az az Európai Unió biztonságát növeli. Vagyis az, hogyha egy direkt fegyveres konfliktust behozok az Európai Unióba, az az Európai Unió biztonságát szolgálja, az az Európai Unió érdekében áll. Most az én állításom az ennek pontosan az ellenkezője. Abban az esetben, hogyha van egy fegyveres konfliktus a szomszédságomban, és ennek a fegyveres konfliktusnak a kiújulása bármikori lehetőség, reális fenyegetés, akkor szerintem az Európai Uniónak az az érdeke, hogy ezt a konfliktust és mindazokat, akik ebben a konfliktusban direkt módon érdekeltek, tartsa távol magától. Az az Európai Uniónak az érdeke, hogy egy közvetlen érintkezés a számára biztonsági fenyegetés jelentő Oroszország és az Európai Unió között ne alakuljon ki. Tehát ne legyen közvetlen határ az Európai Unió és Oroszország között, mert hogy ez a határ, ez ennek a konfliktusnak a lehetőségét magában hordozza, hanem legyen valami, Ukrajna, ez a valami, legyen az Európai Unió és Oroszország között. Ez szolgálja szerintem az Európai Uniónak az érdekeit. Ugyancsak elhangzik az, hogy Ukrajnában van olyan gazdasági potenciál, aminek az Európai Unióba való bevonása az Európai Unió érdekeit szolgálja. Ugye bizonyára van Ukrajnában gazdasági potenciál, ez a gazdasági potenciál, ez csak a közvetlen fegyveres konfliktus lezárultával kiaknázható.
Donald Trump lehet, hogy már tudja, hogy micsoda.
Hát neki valószínűleg határozott elképzelései vannak, hogy ennek a gazdasági potenciálnak milyen elemeit kell kiaknázni. Nyilván az Európai Unió számára a maradék. De jelen állás szerint, hogy a számaink az orosz-ukrán háború előtti időszakról vannak, akkor Ukrajna GDP-je az Európai Uniós átlag, tehát az átlagról beszélünk, az Európai Uniós átlagnak körülbelül az egynegyede volt. Ami azt jelenti, hogy olyan fejlettségbeli különbség van az Európai Unió átlaga, és nem is a legfejlettebb területek, az Európai Unió átlaga és Ukrajna között, ami alapján arról beszélni, hogy egy valódi gazdasági térséget tud az Európai Unió Ukrajnával kiépíteni, szerintem ez önámítás, álságos, mint magunkkal, mint pedig Ukrajnával szemben. Azt is látom, hogy ebben az esetben arról beszélni, hogy itt lenne egy fiskális és monetáris unió, lenne egy egységes belső piac, Erről nem lehet beszélni. Ukrajna felvételével az Európai Unió lényege, a struktúrája megváltozik, és az a fajta integrációs modell, amit mi alkalmazunk, az Ukrajna felvételével nem lesz folytatható.
A török modell alkalmazása, hogy hosszú éveken keresztül lebegtetni a közeledést, ez sem okos megoldás? Tehát nem azt mondják, hogy holnap fog csatlakozni, hanem azt, hogy ez egy lehetőség.
Igen, ez egy fontos politikai vita, mert úgy látom, hogy ez a politikai vita, ez Magyarországon is kezd szárba szökkenni. Vagyis vannak, akik azt javasolják, hogy nézzünk mélyen az ukránok szemébe, és hazudjunk nekik egy jót. Mondjuk azt, hogy igen, ti nektek van reális esélyetek arra, hogy az Európai Unió tagjai legyetek belátható időn belül, miközben ezt mi sem gondoljuk komolyan.
Nyugat-Balkánnál 20 éve működik.
Igen, csak ott van egy alapvető félreértés. A Nyugat-Balkán esetében én azt hiszem, hogy a Nyugat-Balkánnak valóban kellene, hogy legyen reális esélye arra, hogy az Európai Unió tagja legyen belátható időn belül, sőt, már igazából, hogyha az Európai Unió fele annyi kreativitás mutatott volna ezen a területen, mint más területeken, akkor erről már régen múlt időben beszélnénk. Illetve a Nyugat-Balkán fejlettsége, mérete, gazdasági potenciálja sem jelent olyan terhet, ami az alapvető uniós politikák vagy a költségvetés átalakítását tenni szükségesé. Tehát én ezt egy teljesen más kérdésnek tekintem. Azt el kell ismernem, hogy a Nyugat-Balkán Európai Uniós tagságát néhány tagállam és néhány tagállamnak a társadalma nem akarja. De azt mondani Ukrajnának, miközben az Európai Unió egésze úgy gondolja, hogy ez a távoli, vagy soha meg nem valósuló jövőben egy lehetőség, mégis azt mondjuk az ukránoknak, hogy dolgozzatok, mert ha ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt megcsináljátok, akkor tagjai lehettek az Európai Uniónak, miközben az Európai Unióban senki nem gondolja, hogy Ukrajna belátható időn belül tagja lesz az Európai Uniónak, akármit is csinál, akármilyen fejezetek tekintetében. Szerintem ez probléma, és nem csak az Európai Unió hitelességét, hanem a bővítési folyamat hitelességét is aláássa, mint ahogy Törökország esetében alkalmazott modell is egyébként az európai bővítésnek a hitelességét aláássa.
Az látszik-e már, hogy az Európai Unió, és ezt már röviddel ezelőtt majdnem megbeszéltük, miféle haderőt akar csinálni? Amivel Magyarország is egyetért, hogy kellene valamiféle haderő. Milyen nyelven vezényelnének benne? Milyen katonákat tennék oda? De erre van valami konkrét elképzelés, amit a vezérkari főnökök már megbeszéltek, és csak a politikai jóváhagyást várják.
Itt egy pillanatra visszakötnék Ukrajnához, mert az európai haderő kérdése az ukrán vonatkozásban is előjön. Ugyanis ez egy létező stratégiai vita az Európai Unión belül, ami a mai napig nem zárult le megnyugtatóan. Ugye itt arról van szó, hogy Ukrajnának jelenleg, senki nem tudja pontosan, de nagyságrendileg egy 800 ezer fő körüli hadserege van, amivel egy honvédő háborút folytat Oroszországgal szemben. Most ennek a hadseregnek a finanszírozását közvetve és közvetlenül az Egyesült Államok, Európa és a G7-ek végzik. Ez a hadipari költség, ez az Európai Unió éves költség, az Európai Unió éves GDP-jének körülbelül a 0,4%-át teszik ki, ami jelen állás szerint nagyságrendileg az Európai Unió és az Egyesült Államok fele-fele arányban finanszíroz. Tehát itt csak az ukrán haderő és a védelmi erőfeszítések fenntartásáról beszélek. Ez azt jelenti, hogy ha az Egyesült Államok kilép ebből az egyenletből, akkor az Európai Unió és a vele együttműködő G7-esek körülbelül az éves európai GDP 0,4%-át kell, hogy az ukrán véderő fenntartására fordítsák. Jelzem, hogy az Európai Unió éves költségvetése az EU GDP 1%-a. Tehát ez azt jelenti, hogy az Európai Uniós tagállamainak össze kell dobniuk az EU éves költségvetését, meg még annak a felét azért, hogy az ukrán véderőt finanszírozzák. És akkor így merül fel a kérdés, hogy ha olyan bátrak vagyunk, mint ahogy az EU 26-ok, akik azt mondják, hogy Ukrajna katonai támogatását továbbra is folytatni kell, és Ukrajnát olyan helyzetbe kell hozni, hogy beláthatatlan ideig ezt a fegyveres konfliktust tovább tudja vinni. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió éves költségvetése 50% nagyságrendileg a felének megfelelő összeget az ukrán véderő számára az Európai Uniónak minden évben biztosítani kell. És itt jön az európai véderőnek a kérdés, hogy ha szeretnék európai véderőt építeni, akkor nekem van-e annyi pénzem, hogy az EU éves költségvetésének a felét odaadom Ukrajnának a védereje fenntartására, és emellett én még építek egy európai véderőt. Ez egy nagyon komoly kérdés, és szerintem erre a válasz az, hogy nem. Tehát ez nem fog menni. Hogyha az Európai Uniónak magának kell egy 800 ezer, 1 millió fő körüli ukrán hadsereget fenntartania az éves EU-s költségvetés feléből, akkor amellett nem fog tudni egy európai véderőt építeni, se hitelből, se költségvetésből, se a magántőke bevonásával, se sehonnan. Hát ebben a tekintetben szerintem érdemes őszintének lenni legalább magunkkal szemben. És akkor az a kérdés, hogyha az ukrán ambíciószintet jelentősen csökkentjük, akkor talán meg lehet találni azokat a forrásokat, amikkel egy európai véderőt lehet építeni, de hangsúlyozom, hogy itt nem Európai Uniós véderőről van szó. A cél nem az, hogy legyen egy európai hadsereg, aminek a vezényleti nyelvvel az esperanto, hanem arról van szó, hogy a tagállamokat hozzuk abba a helyzetbe, hogy önállóan, illetve azokon a területeken, ahol nem lehetséges, más tagállamokkal együttműködve a saját védelmi képességeiket, amik a tagállamok jelentős része esetében egyúttal NATO képességcélok is, ezeknek a kialakításában együtt tudjanak működni, és bizonyos elemeire uniós forrásokat is fel tudjanak használni.
De az ukrán ambíciók csökkentése az egyenértékű az ukrán kapitulációval, bízva abban, hogy Oroszországnak az elég?
Ezt a kérdést ezt én egyáltalán nem így tenném fel. Ugye ez akkor lenne értelmes kérdés, hogyha azt mondanánk, hogy az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a jelenlegi támogatás fenntartásával Ukrajna a hadszíntéren ezt a konfliktust el tudja dönteni. Az eddigi tapasztalat az az, hogy nem. Még amerikai támogatással sem. Amerikai támogatás nélkül pedig biztosan nem. Tehát itt az a kérdés, hogy abban az esetben, hogyha sikerül fegyverszüneti megállapodásra jutni, ami fegyverszüneti megállapodás egy béketárgyalás alapjául szolgálhat, ebből a béketárgyalásból ki tud-e nőni egy olyan biztonságpolitikai architektúra, ami kellő súlyú garanciát ad arra nézve, hogy a jövőben ez a fegyveres konfliktus nem eszkalálódik, vagy nem eszkalálódik tovább. Vannak, akik azt mondják, hogy ennek az egyetlen garanciája egy nagyméretű nemzetközi finanszírozás által fenntartott ukrán haderő. Az én megállapításom az az, hogy ez önmagában nem garancia semmire, ennek sokkal szofisztikáltabb, komplexebb garanciarendszere van szükség, és figyelembe kell venni azt is, hogy ez a garanciarendszer, ez Oroszország bevonása nélkül nem működik. Ugye akkor beszélünk egy garanciarendszerre, hogyha annak a garanciarendszernek Oroszország is valamilyen módon részese, és nyilván nem az én feladatom, hogy az orosz szempontokat ebben a diskurzusban megjelenítsem, de nyilván az oroszok számára sem mindegy, hogy egy 1 millió fős nemzetközi finanszírozású haderő áll Ukrajnában vele szemben, vagy valami más, és elképzelhető, hogy ez a fegyveres konfliktus az orosz megítélés szerint mindaddig folytatódni fog, amíg egy ilyen haderő nem lesz. Nem pedig egy olyan eredményt fog hozni, amiben egy ilyen nemzetközi finanszírozású hatalmas ukrán haderő az orosz határ túloldalán fog állomáshozni.
De kölcsönös garanciák alatt például olyat ért, hogy a NATO nem megy egy centit se a Oroszország irányába, és ebben sokkor Oroszország megállapodik, hogy ő meg nem megy egy centit se tovább Ukrajna területén.
Én nem is akarok ezzel kapcsolatban mondani semmit, nem az én feladatom, hogy ezt a rendszert kidolgozzam, ez nem is talán nevetséges is lenne, ha én Magyarország Európai Uniós ügyekért felelős minisztereként azt mondanám, hogy egy ilyen megállapodás az hogy nézhet neki, de biztos vagyok benne, hogy ennek egy komplex garanciarendszernek kell lennie, és ebben a garanciarendszerben valamilyen módon Oroszországnak is részt kell vennie, Oroszországnak pedig lesz álláspontja arról, hogy Ukrajna területén milyen méretű, milyen finanszírozású és összetételű haderő lehet.
A budapesti versenyképességi nyilatkozat az egyben a Green Deal feladását is jelenti? Vagy nem jelenti a Green Deal feladást? A szövegben az van, hogy nem.
Ugye az Európai Unió által vállalt klímacélokról formálisan lehátrálni politikailag nagyon nehéz.
Hát ez volt a lényege az Ursula von der Leyen bizottságnak az első ciklusban.
Igen, ebből a szempontból az a ciklus az talán egyértelmű kudarcnak is tekinthető. Tehát mondhatnánk azt, hogy a klímacélokat ideje lenne összehangolni az Európai Unió általános iparpolitika és gazdaságpolitika célkitűzéseivel, ami az előző 5 éves ciklusban nem történt meg. Én azt gondolom, hogy a budapesti nyilatkozatnak a legfontosabb hozzáadott értéke az az, hogy a klímacélok megvalósításához az európai iparral együttműködésben vezet az út, és akkor még ide tenném az európai mezőgazdaságot is az ipar mellé. Tehát az európai iparral és mezőgazdasággal együttműködésben kerül sor, nem pedig annak ellenében. Most itt a klímacélok tekintetében azért annyi változás indokolt lenne, hogy ezeknek a klímacéloknak a meghatározása tekintetében egy kis realitásérzék az hiányzik. Ugye csak zárójelben jegyzem meg, hogy az Európai Uniónak jelenleg 2 formálisan elfogadott klímacélja van. Az egyik az az, hogy a referencia értéke számított üvegházhatás gázok kibocsátását 2030-ra 55%-kal csökkentjük, 2050-re pedig 0%-ra megyünk le, vagyis megvalósul a klímasemlegesség. És az a kérdés, hogy akkor a 2030 és 2050 között mi történik, hogyan jutunk el az 55%-tól a 100%-ig. És erre vonatkozóan a bizottság tett is egy javaslatot. Ezt a javaslatot ezt nem futtatták meg a legmagasabb politikai döntéshozási szinten, úgy, mint ahogy az 55%-ot meg a 100%-ot korábban megfuttatták. És azt mondja a bizottság, hogy én úgy gondolok eljutni 2050-re a 100%-ig, hogy 2040-re jussunk el a 90%-ig. És ez az új zöld ipari megállapodás részeként a múlt héten nyilvánosságra is került. A bizottság azt mondja, hogy most kitűzött Európa számára egy új klímacélt, ez a 90%-os kibocsátás csökkentés 2040-re. Most szerintem ez iskola példája annak, hogy hogyan nem tanul valaki az elmúlt 5 év tapasztalataiból. Emögött a 90% mögött kizárólag olyan tanulmányok húzódnak meg, amik a 100% matematikai elérhetőségét vizsgálják, de nem vizsgálják annak a gazdasági következményeit, nem vizsgálják azt, hogy ehhez szükséges technológia rendelkezésre áll-e. Nem történt ezzel kapcsolatban az ágazati szereplőkkel egyeztetés. Az európai polgároknak fogalmuk sincsen, hogy ez a 90%-os klímacél az ő hétköznapi életükben milyen következményekkel és milyen terhekkel jár.
Nem lehet támogatást kapni kondenzációs kazánra. Például ilyen következményekkel jár.
Így. És ugye ez szerintem ez a legrosszabb reflexeknek a megismétlődése az előző 5 évből, és én ez ellen, ahol lehet, fel is szólalok, és úgy gondolom, hogy a tagállamoknak is, ha ezt az ipari fordulatot, a versenyképességi megállapodást komolyan veszük, akkor az ilyen jellegű politika csinálással szemben nagyon élesen fel kell szólalni.
Mennyire kell komolyan venni a klímahelyzetet? Hogy előbb-utóbb lehet egy átfordulási pont, ahonnan nincs visszaút, és akkor azzal kell majd együtt élnünk.
Ugye itt ha jól értem, ez a klímatudósok terén ma, tehát itt azzal kapcsolatban, hogy a klímaváltozás zajlik-e, illetve az emberiség fennmaradására nézve milyen veszélyeket jelent, erről szerintem politikai vitát nem lehet folytatni, mert ez egy szakmai ténykérdés. Vita, ezek ténykérdések, és ezekről a politikusoknak lehet véleménye, azzal kapcsolatban, hogy ezt mennyire markánsan fogalmazzák meg, vagy a tudósok ebből milyen következtetéseket vonnak le, de én ezt alapvetően ténykérdésnek tekintem, ami mögött több évtizedes tudományos megfigyelések és tudományos viták találhatók. Ami tudományos vitában én kompetensen nem tudok részt venni, lévén nem vagyok klímaszakértő. De azt is gondolom, hogy a politikusok szerepe az nem ott ér véget, ahol ezek a tudományos diskurzusok befejeződnek, hanem ott kezdődik. Tehát nyilván van egy tudományos konszenzus arról, hogy milyen ütemben haladunk, van egy konszenzus arról, hogy ez milyen következményekkel jár. Az erre adott politikai reakció az, ami a politikusoknak a feladata. És én azt gondolom, hogy egy klímaváltozáshoz igazodó gazdaság az csak növekedési alapon jöhet létre. Tehát abban az esetben, hogyha a klímaváltozásra adott reakció a gazdasági növekedés előfeltételeit számolja fel, akkor a klímareakciónk az kudarcra van ítélve.
Mert senki nem fogja elfogadni, és mindenki megpróbál róla kibújni.
Ugye egyrészt ez csak akkor működik, hogyha valamennyi nagy kibocsátó részt vesz valamilyen kibocsátás csökkentési rendszerben, ennek a feltételei ma nem adottak. Másrészt szükséges egy olyan gazdasági átmenet, ami a klímasemleges iparra való átállást szolgálja. Emögött kell politikai támogatottság, ennek a költségvetési egyéb társadalmi feltételeit biztosítani kell. Ezeket én nem látom. És az elmúlt 5 évben sem kerültünk ehhez közelebb.
Ön szerint mi történik uniós szomszédunkban, Romániában most?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én érdeklődéssel figyelem az ottani eseményeket is. Ugye ennek az Európai Unió szempontjából van jelentősége. Nyilván nem vagyok abban a helyzetben, hogy a román alkotmányos szervek döntéseit kommentáljam vagy minősítsem. Az Európai Unió szempontjából ennek azért van jelentősége, mert az Európai Bizottság egyik zászlós hajója volt az elmúlt 5 évben, és úgy tűnik, hogy a következő 5 évben is az lesz, az európai demokráciák védelme. És aztán itt minden volt demokrácia védelmi csomag, demokrácia pajzs, itt a médiaszabadsággal kapcsolatos szabályozás, ezek a viták, ezek mind Európai Unió szinten is megjelentek. És az Európai Bizottságnak az az álláspontja, hogy az európai demokrácia védelme szükségessé teszi azt, hogy európai szinten is fellépjünk a dezinformáció és általában az európai demokráciákkal szemben folytatott hibrid hadműveletek az európai demokráciák aláásásával szemben. Ez egy nagyon komoly vita, hogy az Európai Uniónak ebben kell, hogy legyen szerepe, vagy ne legyen. Ugye a magyar kormánynak mindig is az volt az álláspontja, hogy a tagállami demokráciák és az alkotmányos berendezkedés védelme az a tagállami intézményeknek a feladata. A tagállami alkotmányos berendezkedések erre kialakították a megfelelő eszközöket és intézményeket, és az Európai Unió ebbe minél kevesebbet folyik bele, annál jobb ez a tagállami szuverenitás és az alkotmányos intézmények működése szempontjából. Most azonban azt látjuk, hogy az Európai Bizottság e tekintetben meglehetősen szelektív. Bizonyos tagállamok esetében például Magyarország rendkívül élénk és folyamatos érdeklődést mutat minden alkotmányos szerv működése kapcsán, és a legkisebb részletekben belemenően fogalmaz meg elvárásokat a működés tekintetében. Gondolj csak arra, hogy hogyan nézzen ki az országos bírói tanácsnak az összetétele, hogyan nézzen ki a kompetencia rendszere és így tovább, vagy hogy egy parlamenti képviselő vagyonnyilatkozatában milyen elemek legyenek, vagy nem. Más tekintetben viszont meglehetősen óvatos, ha csak arra gondolok, hogy Lengyelországban az alkotmányos krízis az milyen mélységeket ér el, vagy hogy Romániában az alkotmánybíróság egy hírszerzési bulletinre hivatkozással tud érvényteleníteni egy elnökválasztást, és utána ugyanerre visszautalva tud diszkvalifikálni a választási bizottságét, még nem az Alkotmánybíróság döntéséről van szó, a választási bizottság tud diszkvalifikálni egy jelöltet, akkor azt mondanám, hogy az, ahogyan az európai intézmények ezekhez az eseményekhez viszonyulnak, az legalábbis felveti a tagállami egyenlőség és a standardok megalapozottságával kapcsolatos kérdéseket.
Azt vitatják, vagy vitatja, hogy egyébként lehetnek olyan hatalmak, amelyek képesek beleavatkozni egy ország belpolitikájába? Mindenki csinálja, nyilván a saját erejéhez mérten.
Itt abból kell szerintem kiindulni, hogy mennyire vesszük komolyan a demokráciát. Ugye, ha jól értem, a román elnökválasztás esetében sem kérdőjelezte meg azt senki, hogy önmagában véve a választási eljárás az szabályos volt. Vagyis nem történt szavazat hamisítás, a szavazatokat megfelelően összesítették, vagyis azok az emberek, akik valamilyen szavazatot leadtak, azok arra akartak szavazni, akire szavaztak, és azt akarták, hogy ennek a választásnak olyan kimenetele legyen, amilyen. Most a kérdések, azok a választási kampányban vitt politikai kommunikációval kapcsolatos kérdések, vagyis hogy az embereknek a választási kampányban mit lehet mondani és mit nem lehet mondani. Ráadásul ezek a kommunikációk, ezek nem a jelöltnek a kommunikációi voltak, hanem a jelöltet támogató harmadik személyek kommunikációra vezethetők vissza. Tehát nem is arról van szó, hogy valamelyik jelölt egyébként valótlant állított, vagy félrevezette a választókat, stb. Arról van szó, hogy ebben a kampányban elhangzottak bizonyos kijelentések, amikről egyesek azt mondják, hogy ezek a kijelentések, ezek külső szereplőkre vezethetők vissza, adott esetben ezeket a kommunikátorokat onnan finanszírozták, ez nem teljesen világos, ugye ezzel kapcsolatban büntetőjogi és egyéb felelősségét a román hatóságok még senkinek nem állapították meg. És akkor fölmerül a kérdés, hogy most akkor a demokrácia rendeltetésszerű működése az azt jelenti, hogy az emberek az általam elvárt következtetésre jutnak a választások eredményeképpen, vagy nem. Ha az emberek az általam elvárt következtetésre jutnak, lásd Moldova, akkor ez egy jól működő, erős demokrácia. Ha az emberek az általam elvárt következtetéssel ellentétes következtetésre jutottak, lásd Georgia, akkor az pedig egy hanyatló demokrácia, ami hibrid hadviselés és dezinformációs műveletek áldozatává vált. Én úgy gondolom, hogy rendkívül óvatosnak kell lenni akkor, amikor a politikai kommunikáció tartalmi megfontolások alapján korlátozom, vagy zárom ki, mert ezzel a demokrácia alapfeltétele a nyílt politikai vitát számolom fel. Ezt egyébként az Európai Uniós intézmények működésében rendszeresen látjuk, tehát azokat, akik a fősodorral ellentétes álláspontot képviselnek, azokat habozás nélkül az európai értékközösségen kívül helyezik, és ezáltal az érdemi vitát az Európai Uniós intézményeken belül sikerül rendkívül szűk mezsére visszaszorítani. Én bízom benne, hogy a tagállami demokráciák működésében ez a tendencia ez nem fog megerősödni, vagy nem fog győzedelmeskedni.
A tagállamok elméletileg dönthetnek úgy szuverenitásvédelmi megfontolásból, hogy mondjuk a románok Elon Muskot kitiltják román területen az X-ről, vagy Németországból? Tehát erőteljesen kommentálja az ottani politikát, nyilván hatásosan.
Igen, de itt abból kellene talán kiindulni, hogy a politikai kommunikációban, meg úgy általában véve a nyilvános kommunikációban vannak jogellenes és tiltott megnyilvánulások. Ezekre is számos példa van.
Uszítás, stb.
Ezeket a jogellenes megnyilvánulásokat, ezeket ki kell metszeni a társadalmi kommunikáció szövetében. De amiről mi beszélünk, az jogszerű kommunikáció.
Ő a jó jelölt, szavazzatok rá.
Ez egy jogszerű kommunikáció, és amikor egy jogszerű kommunikációval kapcsolatban merül fel az, hogy azt valamilyen módon el kellene tüntetni, korlátozni kellene, eltávolítani a tartalmat a közösségi a média felületről, akkor meg kell hoznunk azt az elvi döntést, hogy egyáltalán beszélünk-e arról, hogy egy jogszerű, ergo védett kommunikációt mégiscsak kizárok, törlök, megsemmisítek. Szerintem az európai társadalmakban erre nézve nincsen konszenzus, és én azt gondolom, hogy még többségi támogatottsága sincsen annak, hogy egyébként jogszerű kommunikációt eltávolítsunk. Ugye a másik kérdés, hogy ha feltéve, de meg nem engedve az, hogy ezt a döntést hozok, akkor el kell dönteni, hogy ezt a döntést ki hozza meg. Ugye a jelen szabályozás értelmében ilyen döntéseket tagállami hatóságok hozhatnak, de bizonyos esetekben az Európai Bizottság ezt a döntést magához vonhatja. És akkor fölmerül a kérdés, hogy de ha ez a döntés születik, akkor van-e megfelelő jogorvoslat, ezt a döntést, ezt hogyan hajtom végre, a közösségi médiában csak megjelölöm, ezt a közlést, vagy eltávolítom ezt a közlést, vagy egyszerűen csak vitathatóvá teszem ezt a közlést. Ezeket a vitákat Európában gyakorlatilag még nem folytattuk le. De úgy gondolom, hogy az európai demokráciák működését alapvetően befolyásolja az, hogy elindulunk-e azon az úton, hogy egyébként jogszerű közléseket bekorlátozunk.
Erasmus ügyben ebben az évben vár-e előrelépést? Vagy mindenki megtette, amit meg lehetett tenni, és itt maradunk, ahol vagyunk?
Az uniós forrásokhoz való hozzáférés tekintetében? Én úgy gondolom, hogy az év végén előrébb leszünk, mint most voltunk, de ez egy olyan érdekes és fordulatos szaga eredményekét fog bekövetkezni, aminek a következő lépéseit nagyon nehéz előrejelezni.
Rajtunk kívül más is be fog szállni, vagy az Európai Bizottság meg Magyarország csatája marad? Vagy itt fordul a nemzetközi helyzet, hogy valaki belátja, hogy eddig nem jó úton járt?
Ez egy olyan küzdelem, amiben informálisan eddig sem csak a magyar kormány és a bizottság vett részt. Ugye ennek a küzdelemnek része volt az Európai Parlament, amelyik rendkívül előzékenyen mindig akkor lépett, amikor valamilyen pozitív, Magyarország szempontjából pozitív fejlemény bekövetkezése fenyegetett az ő oldalára, és akkor mindig elég egyértelművé tette, hogy annak a bizottság számára beláthatatlan következményei lesznek. De ugyanilyen szereplő volt az Egyesült Államok a demokrata elnöki adminisztráció alatt. Az Egyesült Államok korábbi budapesti nagykövete rendszeresen utazott Brüsszelbe, ahol közvetlen egyeztetéseket folytatott a bizottsággal, többek között a forrásokhoz való hozzáférésre is.
De hogy most ez nincs, egy jelentős ellentartó erő kiesik, ebben bíznak?
Ez a kontextus számunkra kedvezőbb, és bízom benne, hogy egy nagyon komoly ellentartó erővel kevesebb lesz ebben a folyamatban.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Buka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.